Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 1956 tanúsága, hogy csak Magyarországért és a magyar szabadságért szabad harcolnunk, mondta Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédében az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján. Úgy fogalmazott, ha a veszedelem közeledik, ha bajban van a haza, össze kell fogni, utalt az egy hónappal ezelőtti árvízre. 1956 őszén azért lépett ki medréből a történelem, mert Magyarország nem tűrhette tovább a szovjet birodalmi elnyomást. A történelem ismét kilépni készül a medréből, az elkövetkezendő évben a történelmet kell a medrében tartani, mivel a szomszédban háború van, mondta a kormányfő utalva az ukrajnai háborúra. Aki hazafi, az ma is harcol a magyar szabadságért. Ma van erős nemzeti egység a kormányzat mögött, van közös akarat, és ma az egységhez és az akarathoz erő is társul. Ma megvan a szuverén cselekvés lehetősége, mondta a miniszterelnök. Ünnepi ülésen emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közgyűlése a Vármegyeháza dísztermében kedden. Bánné Gál Boglárka köszöntőjében azt mondta, az 56-os forradalom bőven túlmutat önmagán, generációk életét és jövőjét változtatta meg. Egy maroknyi fiatal, akik felvették a hazabecsületét a sárból, ezzel erőt adva a vidéknek is, akik a forradalomhoz csatlakozva ugyanezt tették. Az ünnepi közgyűlésen Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára beszédében úgy fogalmazott, az 1956-os forradalom az egész ország együttes kiállása volt a zsarnokság ellen. Az emlékünnepen átadták a Vármegye Prokomitatú és Alkotói díját. A rendezvényen elismerést kapott Molnár Irén festőművész és Fehér Anna Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház gyermekgyógyász főorvosa. Idén 70-80 ezer kötelező biztosítást cserélhetnek le az évvégi kampányban. A november elején kezdődő évvégi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány mintegy 800 ezer gépjárművet, köztük több mint 400 ezer személygépkocsit érint. Az évvégi váltási időszakban 70-80 ezer szerződésváltásra számítanak a szakértők. A szakemberek szerint a gépjárművek üzemben tartóinak tavalyhoz képest legfeljebb 5%-os díjemelésre kell felkészülniük. Az újonnan megkötött online szerződések éves átlagos díja a személygépkocsik esetében 33-35 ezer forint körül alakul majd, de a piaci verseny utóbbi időben megfigyelhető élesedése miatt akár az átlagdíjak csökkenése is bekövetkezhet. A régióban egyedülálló beavatkozással mentettek életet a Miskolci Központi Kórházban. A műtétet egy korábban pályázati forrásból beszerzett eszköz alkalmazásával végezte el az egészségügyi intézmény orvoscsapata. Sikeres mechanikus vérrög eltávolítást végeztek el egy férfin, aki kétoldali tüdőembóliával került a kórház és egyetemi oktatókórház kardiovaszkuláris centrumába. Az egész észak-alföldi és észak-kelet-magyarországi régióban először végeztek ilyen beavatkozást egy olyan betegnél, aki masszív tüdőembólia miatt élet-halál közeli állapotba került. Az orvosok elmondták, hogy ez a beavatkozás fontos lépés abba az irányba, hogy az eljárást a mindennapi gyakorlat részeként tudják felkínálni a rászoruló tüdőembóliás betegeknek. Tűz keletkezett Visonta iparterületi részén, a beépített oltórendszer megszüntette a lángalégést az üzem érintett szintjein, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden. Az üzemben az egyik blokk három szintjét érték el a lángok, amelyeket az oltórendszer megszüntetett, valamint a létesítményi tűzoltók is segítettek a munkálatokban, a gyöngyösi, a hatvani, a hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig. Az egységek 8 vízsugárral határolták körül a tüzet, az esethez a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett. Hosszantartó súlyos betegség után 79 éves korában kedden elhunyt Sánta Ferenc Kossuth díjas, Kossuth Nagy díjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész prímás, a nemzetművésze. A Kulturális és Innovációs Minisztérium Sánta Ferenc hegedűművészt saját halottjának tekinti, áll a tárca összegzésében.
Az időjárásról.
Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, de főként a Nyugat-Dunántúlon és az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak. Aztán később egyre nagyobb területen megnövekedik, illetve megvastagodik a felhőzet. Az északi-északkeleti szelet elsősorban az északkeleti-keleti tájakon kísérik élénk lökések. A csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 5 és 10 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jég eső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours, l'amour toujours te vagy a végzetem. Nem, nem, nem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mai adásban a propaganda kifejezés és a propaganda filmek lesznek a középpontban, hogy miként próbálták a történelem során befolyásolni világunk polgárait, hogyan lehet népeket népek ellen hangolni, vagy egy nemesebb célért befolyásolni. Mennyire tiszta eszköz a média és a filmek területe, ha propaganda médiáról van szó. És aki mindezen kérdésekre válaszol, dr. Dragon Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa.
Minden korszaknak megvannak azok az üzenetei, amelyeket valamilyen módon súlykolni szeretne, akár például a politikai hatalom megtartása érdekében. Hát aztán vannak olyanok is, amikor a politikai hatalom ellenében fogalmazódnak meg propaganda üzenetek, de általában jellemzően ezek inkább intézményesített formában jelennek meg. Amerikában is felismerik a film propaganda értékét, és ahogy említette, a hidegháború például egy eklatáns példája annak, hogy műfajfilmek, tehát konkrétan az amerikai mítoszt éltető western például, vagy az abból kifejlődő, vagy annak a pozícióját átvevő science fiction, hogyan válik propaganda gépezetté, és ennek a tradíciója mind a mai napig megmarad. Tehát a science fiction, ami egy látszólag ártatlan, ebből a szempontból legalábbis ártatlan műfaj, ennek a példáját vesszük. A hidegháború korszakában teljesen véletlenül az idegenek, akik az emberiség agyát jönnek átmosni, és mindenféle ostoba üzenetekkel telíteni, meg egy új életmódot, életvitelt akarnak beléjük plantálni szó szerint, azok mindig a Marsról jönnek, a vörös bolygóról. A filmek színezése, a veszélyjelzés, az űrhajók, a nem tudom is, azok mindig vörös színűek. Tehát nem kell feltétlenül nagyon direkt propaganda üzenetet megfogalmazni nyelvileg, szó szerint. Elég az, hogyha vizuális tartalmában, történetvezetésében megcsináljuk ezeket a fordulatokat.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Propaganda filmek, reklámok ősidők óta léteznek. Ezek célja mindig is az volt, hogy nyíltan vagy rejtve, de mindenképpen szándékoltan manipulálja a nézőket, akár tényhamisítás és félrevezetés árán is. Különösen nagy jelentőséggel bírtak a 20. század nagy diktatúráiban, de előszeretettel nyúlnak a hollywoodi filmgyártók is hozzá. Ott vannak például a James Bond filmek, de akár említhetném a nemrégiben játszott Barbie filmet is. De hogy miben is rejlik a titka, miben különbözik más filmes műfajoktól, arról Dobi Richard kérdezte dr. Dragon Zoltánt, a Szegedi Tudományegyetem angol-amerikai intézetének adjunktusát.
Igazából a propaganda önmagában jelentéséből adódóan egyfajta híresztelést, meggyőzést jelent, amit mai napság befolyásolásra használunk. És hát a film az keletkezés történetéből adódóan tökéletes eszköz arra, hogy minél nagyobb tömegeket tudjon egyszerre hatékonyan befolyásolni bárminemű üzenet által. Amikor ugye propagandáról beszélünk, akkor elsősorban itt valamiféle ideológiai, vallási, vagy konkrét aktuál politikai kérdésekről van szó, és a film az mindig is nyitott volt erre, hiszen nagyon hamar politikai eszközzé vált a különböző hatalomra törekvő rezsimek kezében például. Technológiailag egy tökéletesen működő masinériáról van szó, de nem feltétlenül kell konkrét politikai üzenetekre gondolni, hiszen ha az ideológia általános definícióját vesszük, akkor minden olyan film, ami egy bizonyos társadalomban, egy bizonyos korban, egy bizonyos politikai, gazdasági, kulturális keretben születik, akkor az következésképpen annak a szituációnak az elemeit fogja kommunikálni a néző felé. Adott esetben befolyásolni tudja, hogy hogy lássa a világot. Hiszen a film maga az soha nem a világot magát képezi le, soha nem a valóságunkat, hanem felépít egy valóságot, illetve hát a valóság benyomását vagy illúzióját hozza létre.
Propagandafilm ugye azóta valamióta ismerjük azt a jelenséget is, hogy film. Tehát amikor nézhető, mozgásos akciót látunk ugye egy képernyőre kivetítve, vagy bármilyen jellegű eszközön.
Így van.
Mióta van akkor vajon propaganda?
Persze, tehát a propaganda az ősidőkben megy vissza tulajdonképpen. Onnantól kezdve, hogy tömegeket kell valamiről meggyőzni, gyakorlatilag propagandáról tudunk beszélni. Annyi a modern propagandának a hozadéka, hogy többnyire legalábbis valamiféle technológián keresztül juttatják el ezeket az üzeneteket a tömegek felé, ami egy jóval hatékonyabb módja a hírek vagy a benyomásoknak a terjesztésének, mint hogyha valaki körbejár az országban és kisebb csoportokat megpróbál meggyőzni valamiről.
Művészfilm és a tömegfilmek stílusjegyeit tekintve, akkor miben különbözik egy propagandafilm ezen stílusoktól?
Inkább modalitásában különbözik, mert nincs olyan műfaj, illetve van olyan műfaj, hogy agitprop. Az ugye az agitációs propaganda, amikor kifejezetten nagyon jól azonosíthatóan valamiféle politikai üzenet jelenik meg, és ezt próbálja a film készítője vagy terjesztője a nézők vagy befogadók fejébe jól belesújkolni, soha ne felejtsék el ezeket az üzeneteket. De önmagában az, hogy milyen jellegű filmben jelenik meg, milyen stílusú vagy milyen műfajú filmben jelenik meg a propaganda, az gyakorlatilag egy kötetlen műsorszám, tehát ugyanúgy lehet tömegfilmen, sőt azt gondolom, hogy tömegfilmen a legjobban, leghatékonyabban terjeszthető a propaganda, mint akár egy művészfilmben. Művészfilmben nyilván kevesebbel találkozunk, ennek racionális okai vannak, mivel kisebb réteget céloz meg, nem éri meg a befektetés. Tömegfilmnél ugye ott az a lényeg, hogy minél nagyobb tömegekhez jusson el az üzenet, ott jobban megéri. Nyilván például az ilyen nagyon konkrét propagandafilmeknél említhetjük a háborús filmeket, ahol akár radikális fordulatokat is vehet a filmkészítés. Mondok egy példát erre, az amerikai filmgyártás a II. Világháború előtt nem igazán kedvelte a szovjeteket, és ennek megfelelően a háborús filmek vagy a politikai tartalommal bíró filmek, azok az oroszok ellen hangolták a közönséget, olyan politikai, olyan ideológiai üzeneteket tartalmaztak, nem feltétlenül direktben, hanem egész egyszerűen a világot bemutatva, a világ polaritását kihegyezve tulajdonképpen, hogy mindenki értette, hogy ki a gonosz. Mert hiszen a propagandának ez az elsődleges eszköze, hogy démonizálni kell egy gonoszt, egy ellenséget, ellenségképet kell kreálni, és aztán ezt működtetni bizonyos narratívákon belül. Azonban, hogy magyarázzuk meg, hogy a II. Világháborúban az amerikaiak belépnek a szovjetek oldalán a háborús szintérre? Hát ekkor egy radikális fordulat történik, az amerikai filmgyártásban is kiderül, a filmekből természetesen, hogy hát azért ezek a szovjet emberek mégiscsak emberek, ezeknek van kultúrája, ezek isznak, esznek, szeretnek, zenélnek, van egy nyelvük. Aztán amikor vége a háborúnak és jön a hidegháború, akkor vissza az eredeti tervhez, visszaáll minden a megszokott kerékvágásba. Tehát tömegfilmben nagyon jól lehet lekövetni egyébként a világ aktuális politikai állását, vagy hogy a nyugat, kelet, vagy különböző ideológiai konstrukciók hogyan jelennek meg.
Milyen speciális elemeket próbál egyébként a propagandafilm beemelni annak érdekében, hogy hatni tudjon az embernek az elméjére?
Hát elsősorban egy ördögöt kell a falra festeni egészen konkrétan, tehát olyan polarizált világképet kell kreálni, ami hihető az adott narratívában, az adott környezetben. Ezt nyilván támogatja az aktuális világpolitikai helyzet, például a szovjetek, amíg a Szovjetunió össze nem omlik, állandó szereplői voltak Bond filmeknek, háborús filmeknek, mint a gonosz, a nagybetűs gonosz. Azután, amikor ez megszűnt konkrétan polarizálva gonoszként megjelenni, akkor jöttek a kínaiak, vagy azonosítatlan keleti jellegzetességekkel bíró karakterek, akik nyilván a világ elpusztítására szerződtek az ördöggel. Azután jöttek ugye a közel-keletiek, azután gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a világot átszövő összeesküvés, technológiai hatalmak és nem tudom mik veszik át ennek a gonosznak a szerepét, hogyha csak a Bond filmeknek a fő gonoszait vesszük végig, akkor tökéletesen leírható a 20. század második felének a politikai architektúrája. Tehát kell egy gonosz, kell egy ellenségkép, amit el tudunk helyezni egy olyan világban, ahogy említettem, a valóság benyomását kell keltenie, tehát valamilyen szinten valóságos alapokra kell helyezni ezt az egészet, és onnantól kezdve gyakorlatilag bármi elképzelhető, műfajtól függő egyébként, hogy milyen módon csatornázzák be ezeket az üzeneteket.
Ha most az amerikaiakat tekintjük, akkor az oroszok és a kínaiak, a keleti népek vannak démonizálva. Az oroszoknál is megfigyelhető volt ez egyébként, tegyük fel a hidegháborús időszakban? Ugye szépen lassan kezdünk becsatolni már a jelenkor történetéhez, mert elindultunk onnan, hogy mi is az, hogy propaganda. De akkor ott is megfigyelhető az, hogy ott meg az amerikaiak vannak démonizálva például?
Hát ez természetes valamilyen szinten. A szovjetek hamarabb kezdték egyébként a kifejezetten propaganda jellegű filmek készítését, amire egy kulturális, gazdasági és politikai háttér állt rendelkezésükre, illetve egy szükségszerűség, mégpedig ugye az úgynevezett nagy októberi szocialista forradalom, amikor a cári rendszer gyakorlatilag eltűnt az orosz birodalomból, megalakul a Szovjetunió, stb. Stb. A problémát az jelentette, hogy a lakosság túlnyomó része, itt ugye 80-90%-ról beszélünk, írástudatlan volt. A kérdés az volt, hogy hogyan tudassuk ezekkel az emberekkel hatékony módon, hogy egy teljesen más rendszerről beszélünk most már. Nem lehetett pamfleteket ledobálni helikopterekről, vagy kiszállítani a falvakba, a városokba. Tehát valami módon érthetően kellett közölni az új politikai és ideológiai álláspontot. Erre találták ki a montázs technikáját, ami nem azonos az amerikai filmek elbeszélésében használt vágás technikával, vagy amit itt is alkalmaznak, hogy szépen jól bele tudjunk illeszkedni ebbe a szituációba, a néző ne zökkenjen ki, hanem az a lényeg pontosan, hogy kibillentse a nézőt a kényelmesnek vélt pozíciójából, kérdőjelezze meg azt a pozíciót, és tettekre sarkalja. De valamiféle üzenettel, maradandó üzenettel, tehát sokkolni sokkoltak, például Szergej Mihajlovics Eisenstein, az egyik legnagyobb szovjet filmkészítő, aki ezt az ideológiát nagyon jól tudta filmtechnikai nyelvre lefordítani, és alkalmazta ezeket az eszközöket. Ő kifejezetten például az intellektuális montázs, az egyfajta montázs technika keretében azt találta ki, hogy különböző kontrasztokat mutat be, például egy szegény családot, akiknél 7 gyerek ül az asztal körül, és egy kenyérhéj ott van az asztal közepén. Majd a következő képben látunk egy imperialista burzsoá, ékszerekkel jól megpakolt embert, aki egyedül ül kétszer akkora asztalnál, és az jól meg van rakva, jól láthatóan nem tudja elfogyasztani azt a mennyiségű ételt. Majd visszavágunk a szegény családra, ahol már az éhségtől sírnak a gyerekek. A két jelenet nem függ össze egymással, ez nagyon fontos. Egy amerikai film ezt nem teheti meg. Ott nagyon konkrétan megvan, hogy ok-okozati összefüggéseket kell a filmkészítőnek felkínálnia az értelmezéshez. A szovjetek azonban ezt kiveszik, és azt mondják, hogy a két képnek a kontrasztja és konfliktusa kell, hogy egy harmadik képet hozzon létre a néző fejében, ami majd társadalmi cselekedetre fogja őt inspirálni. És ez egy óriási különbség a kettő rendszer között.
A propagandafilmek mire próbálnak inkább alapozni? Ugye itt alapérzésekről van szó. Szeretet, mint például hazaszeretet, úgy kérdezem, melyik a jellemzőbb? Gyűlölet egy adott csoport irányában, vagy pedig félelem valami és valaki ellen?
A gyűlölet és a félelem az, ami az elsődleges feladat. Valószínűleg sokkal nehezebb szeretetet ébreszteni a népben valami vagy valaki iránt, mint gyűlöletet. Ez valahogy így belénk van kódolva. Goebbels volt egyébként az, aki a náci propaganda gépezet élén azt tartotta, hogy kevés az, hogyha valamiféle intellektuális üzenetet közvetítünk, érzelmet kell generálni. Az gyakorlatilag mindegy, hogy milyen érzelmet, de érzelmet kell. Nyilván, hogyha démonizálásról beszélünk, egy tömeget hergelni kell, vagy rá kell készíteni mondjuk egy háborúra, akkor itt a negatív oldal kerül előtérbe, és semmiképpen nem a szeretetről, vagy a szerelemről, vagy bármiféle pozitív érzésről beszélünk.
Hogyha összevetjük a szovjet, nevezzük ugye, mert most abban az időszakban járunk, a szovjet propagandafilmeket az amerikai propagandafilmekkel, melyek voltak hosszabbak? Hogy itt is, tehát voltak konkrétan egész estés propagandafilmek, amit na most nem az ember leül otthon és akkor megnézni, mert nem feltétlen beszélünk még arról, ugye a 70-es években azért még volt olyan, hogy az utcában volt 3-4 tévé és a szomszédok összeültek, de voltak már egész estés propagandafilmek is, vagy csak ilyen rövid időszakos, vagy esetleg ilyen reklámblokként betolt rövid filmek?
Az amerikai rendszerben működött mind a kettő, nyilván a szovjeteknél is, de mindkettő rendszerben, meg hát nem csak náluk, hanem mindenhol működik mindkét verzió. Amikor rövid üzenetekre, vagy csak úgy súlykolni, vagy emlékeztetni kell az embereket valamire, ennek ugye eklatáns példáit látjuk manapság is, akkor elég a rövidebb és lehetőleg sokkoló vagy nagyon figyelemfelkeltő üzeneteknek a bemutatása, de hosszú távon sokkal jobban működnek azok a narratívák, azok az elbeszélések, ahol jobban kifejtve megkreált világba ágyazva történik az üzenet átadása, és szerintem sokkal jobban működik, amikor ezt nem veszi észre a néző. Tehát ebből a szempontból Hollywood egy sokkal erősebben, hatékonyabban működő ideológiai gépezet, mint például a szovjeteké volt, vagy a keleti blokk, ha úgy tetszik, ahol teljesen nyilvánvaló politikai üzenetek jelentek meg, akár egész estés filmekben is. Amerikában ezt egy picit azért alárendelték a narratívának és a fogyaszthatóságnak, ezáltal természetesen mivel kevésbé érzékelhető, sokkal fogyaszthatóbb és sokkal könnyebben megjegyezhető vagy emészthető is az az ideológiai üzenet.
Mi van azokkal a reklámokkal, amelyek például rendszert megbarátkoztatni kívántatnak embercsoportokkal? Itt most gondolok például olyan reklámokra, láttunk azért ugye Magyarországon is a rendszerváltás előtti időszakban voltak olyan reklámok, amelyek a rendszert próbálták dicsérni, ugye azt, hogy milyen jó az élet, az emberek boldogok, jönnek-mennek, fürdőznek a városi emberek, eljárnak, a boldog munkás ember megy dolgozni, a szesztilalom fent áll természetesen, de minden jó, minden rendben van, mert pörög az élet. És ezek ugye ilyen kis reklámblokkok, vagy éppen dokumentumfilmek címszó alatt futottak. Az ilyen jellegű reklámok is propagandafilmnek minősülnek már innentől kezdve? Vagy van olyan külön, hogy propaganda reklám?
Gyakorlatilag minden, ami valamiféle ideológiai üzenetet közvetít, definíció szerint propaganda műnek vagy alkotásnak minősül. Itt nyilván lehet cizellálni, hogy mennyire direkt ez a propaganda üzenet. A kifejezetten agitációs jellegű propagandafilmek azok valóban inkább rövidebb jellegűek, sokkoló hatásúak, egyértelműen fogalmaznak, vészes jövőt festenek fel abban az esetben, hogyha nem teljesülnek azok a politikai elképzelések, amelyeket közvetít. Más kérdés, hogy amikor az ember valóságától jelentősen eltérnek ezek az üzenetek, akkor ugye a propaganda gépezetnek a működése egy picit megbicsaklik, hiszen rengeteg kérdőjel merül fel az emberekben. Nyilván, mivel ezek általában önkényuralmi politikai rendszerekben születnek, ezek a nagyon direkt üzenetek, amelyek nagyon egyfelé tartanak, ott a megkérdőjelezés a szubjektív szinten megmarad, és nem feltétlenül nyer tömeges támogatást. Ahol egy kicsit lazább a rendszer, ott viszont már ez problémát jelenthet a propaganda gépezet számára.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Dragon Zoltánnal, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusával a propagandafilmekről. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Ha gyere velem, egyszer állszunk ugyanazon az úton. Érezzük az eső illatát, amit megadott nekünk az ég. Azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felkészültünk a téli hajléktalan ellátásra, van elég férőhely, ezért senkinek sem kell az utcán tölteni a hideg éjszakákat, jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Budapesten az ezzel kapcsolatos egyeztetést követően. Az egyeztetésen a hajléktalan ellátás minden résztvevője jelen volt, köztük az önkormányzatok, a mentőszolgálat, a rendőrség, a polgárőr szövetség, valamint a hajléktalan ellátók képviselői. Fülöp Attila közölte, ma Magyarországon a központi költségvetésből mintegy 16 milliárd forintot biztosítanak hajléktalan ellátásra, ami alapvetően önkormányzati feladat, amelyhez a kormányzat garantálja a forrásokat. Az említett 16 milliárd forinton felül mintegy 252 millió forintot osztanak ki egy már lezajlott pályázat keretében a következő hetekben. Kiemelt fontosságúnak nevezte a gyermekek digitális készségének fejlesztését az igazságügyi miniszter azon az eseményen, amelynek keretében 155 laptopot adtak át a Dunakeszi Diáknegyedben kedden. Tuzson Bence felidézte, hogy a koronavírus járvány időszakában a tankerületi központtal közösen ismerték fel, hogy sok olyan hátrányos helyzetű gyermek van, akinek gondot okoz, hogy az online oktatásban valamilyen formában részt vegyen. Ezért több vállalkozással közösen gyűjtést szerveztek, amelynek eredményeképpen 100 laptopot osztottak szét a leginkább rászorulók között. A családok a második gyermek megszületése után is számíthatnak a magyar családtámogatási rendszerre, amely minden élethelyzetben ad segítséget, mondta a közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert kiemelte, ahogyan az első gyermek érkezésekor a kisebb testvérnél is számolhatnak az anyák a CSED 100-zal, így fél évig ismét több pénzt kapnak, mint amennyi a korábbi fizetésük volt, valamint a nagyobbik testvér után kaphatják a gyest vagy a gyedet. Szólt arról is, hogy a második gyermek érkezésekor az anyák diákhitel tartozásának felét elengedik, valamint elengedik a kamatmentes babaváró hitel 30%-át, és 3 évre felfüggesztik a törlesztő részletek fizetését. Egy japán hitelminősítő megerősítette Magyarország befektetésre ajánlott besorolását stabil kilátások mellett, mondta keddi videó üzenetében a pénzügyminiszter. Varga Mihály a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésben közölte, hogy a japán hitelminősítő középtávon a magyar gazdaság erősödő növekedésére, az államadósság és a költségvetési hiány csökkenésére számít. A szakértők a bizonytalan nemzetközi környezet és a német gazdaság gyengélkedése ellenére is magasabb export teljesítményt, reálbérnövekedést, erősödő fogyasztást várnak Magyarországon. Egészségügyi adatok kinyerésére és azonnali internetes továbbítására alkalmas okospóló kifejlesztésébe kezdtek a Pécsi Tudományegyetem kutatói. A közlemény szerint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával zajló kutatásban egy olyan okospóló kialakítását kezdték meg, amelynek segítségével hiteles egészségügyi adatokat nyerhetnek ki a szakemberek, és az így nyert információk komoly orvosszakmai döntéseket alapozhatnak meg. A kinyert adatokat az okospóló online módon továbbítja majd, így az orvos azonnal értékelni tudja azt, és később akár tanácsadás épülhet rá.
Az időjárásról.
Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, de főként a Nyugat-Dunántúlon és az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak. Aztán később egyre nagyobb területen megnövekedik, illetve megvastagodik a felhőzet. Az északi-északkeleti szelet elsősorban az északkeleti-keleti tájakon kísérik élénk lökések. A csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 5 és 10 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
még hát segíthet. Az igazság nekem három, hogy honnan jöttem, megtanítom még ma, azt garantálom. Küzdeni kell az első vérig, fáj majd, de meg kell tenni. Mikor lemegy a nap, akkor érezzem azt, hogy ma jó volt magyarnak lenni. Visszamegyek érted, ha lemaradnál, vagy viszlek a hátamon. Megkereslek az éjszakában, a kabátom rád adom. Átölellek, ha szomorú vagy, a mosolyod elhozom. Ingatlak majd, ha elfáradnál, az álmodat álmodom. De magamnak soha nem kérek kegyelmet. Csak érezzem újra összezsimulva azt a nem múló szerelmet. Nem ismersz még, hát segítek. Az igazság nekem három, hogy honnan jöttem, megtanítom még ma, azt garantálom. Küzdeni kell az első vérig, fáj majd, de meg kell tenni. Mikor lemegy a nap, akkor érezzem azt, hogy ma jó volt magyarnak lenni. Visszamegyek érted, ha lemaradnál, vagy viszlek a hátamon. Megkereslek az éjszakában, a kabátom rád adom. Átölellek, ha szomorú vagy, a mosolyod elhozom. Ingatlak majd, ha elfáradnál, az álmodat álmodom.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Dragon Zoltánnal, a Szegedi Tudományegyetem angol-amerikai intézetének adjunktusával a propagandafilmekről. A riporter továbbra is Dobi Richard.
A propagandafilmek milyen színekkel és hanghordozással dolgoznak?
Hát ez megint a műfajától függ elsősorban, tehát a dokumentumfilmes vagy ilyen rövid, meggyőző jellegű propagandafilmről van szó, akkor nyilván ezt variálják, tehát a különböző színkódokat variálják, hogy a pozitív világképnek a megjelenítése, ami mondjuk célként jelenik meg, mármint az ördögtől vagy a rossztól megfosztott világkép, az általában világosabb, szaturáltabb színekkel rendelkezik, jól azonosíthatóan az adott ország vagy adott környezetnek a jellegzetes színeit használja, és mindenképpen valamiféle pozitív színkeverést vagy színskálát használnak. Az ellenségkép az általában ilyenkor fekete-fehér, azért, hogy nagyon jól elkülöníthető legyen. tehát még véletlenül sem használnak színeket, ezzel is jelezve, hogy két radikálisan eltérő minőségről vagy világképről van szó.
Ha propagandáról beszélünk, akkor Amerikában mennyire jellemző még mai napjainkig is a propaganda jellegű filmek gyártása? Ugye beszéltünk például a hidegháborús időszakról, és akkor itt említette ugyebár a James Bond filmeket, amik tipikusan jellemzik. Manapság mi a helyzet?
Manapság sincs másképp, tehát minden korszaknak megvannak azok az üzenetei, amelyeket valamilyen módon súlykolni szeretne, akár például a politikai hatalom megtartása érdekében. Hát aztán vannak olyanok is, amikor a politikai hatalom ellenében fogalmazódnak meg propaganda üzenetek, de általában jellemzően ezek inkább intézményesített formában jelennek meg. Amerikában is felismerik a film propaganda értékét, és ahogy említette, a hidegháború például egy eklatáns példája annak, hogy műfajfilmek, tehát konkrétan az amerikai mítoszt éltető western például, vagy az abból kifejlődő, vagy annak a pozícióját átvevő science fiction, hogyan válik propaganda gépezetté, és ennek a tradíciója mind a mai napig megmarad. Tehát a science fiction, ami egy látszólag ártatlan, ebből a szempontból legalábbis ártatlan műfaj, ennek a példáját vesszük. A hidegháború korszakában teljesen véletlenül az idegenek, akik az emberiség agyát jönnek átmosni, és mindenféle ostoba üzenetekkel telíteni, meg egy új életmódot, életvitelt akarnak beléjük plantálni szó szerint, azok mindig a Marsról jönnek, a vörös bolygóról. A filmek színezése, a veszélyjelzés, az űrhajók, a nem tudom is, azok mindig vörös színűek, tehát nem kell feltétlenül nagyon direkt propaganda üzenetet megfogalmazni nyelvileg, szó szerint. Elég az, hogyha vizuális tartalmában, történetvezetésében megcsináljuk ezeket a fordulatokat, vagy a testrablók támadása például, ahol ugye megint csak valahonnan valami vörös helyről jönnek a földön kívüliek, és elrabolják a jó szándékú amerikaiaknak a testét, és mindenféle dolgokat művelnek velük. Ezek mind-mind ilyen nagyon zsigeri félelmet ültetnek el az emberben, anélkül, hogy egyébként az ember úgy jön neki a moziból, hogy konkrétan tudja, hogy mi a probléma, vagy mi az, amit ő most kapott, mint ideológiai üzenet. Ez a tradíció, ez tökéletesen működik Hollywoodban, mind a mai napig. Ugye Clint Eastwoodnak volt például egy olyan próbálkozása, hogy a második világháború történéseit két szempontból mutatja be. Ugye az Iwo Jima duplázott filmje, az egyik az amerikaiak szempontjából, ami egy nagyon patrióta filmre sikerült, a másik pedig a japánok szempontjából mondja el, mondván, hogy minden éremnek két oldala van, hát akkor ismerjük meg a másiknak a nézőpontját is. A probléma csak az, hogy a japánok nézőpontja amerikaibb lett, mint az amerikai nézőpont, tehát sokkal inkább súlykolja az amerikai propaganda üzeneteket, mint jót, mint egyébként a japánoknak a ténylegesen akkor képviselt álláspontját vagy nézőpontját. Tehát ilyen értelemben véve ez a Film 2-s például egy brutálisan erős propaganda gépezetként működik. Mind a mai napig megvannak egyébként ennél jóval átlátszóbb propaganda filmek is. Az egyik kedvencem a Top Gun, Tom Cruise-zal, ugye mindenki imádja, mindenki nagyon szereti, meg fantasztikus gépek röpködnek ott. Ha megvárjuk a listát, hogy kik készítették ezt a filmet és milyen támogatással, akkor nem is titkolják, hogy az amerikai légierő toborzó filmjét láttuk éppen, csak hát ha Tom Cruise-zal játszatják el ezt a szerepet, akkor mindjárt jobban fogyasztható az egész, meg egy romantikus szállat is beleteszünk, akkor meg aztán észre se vesszük, hogy gyakorlatilag már menni is akarunk, és nem tudom, F-16-osokkal akarunk röpködni az ellenséges légtérben.
Nehezebb ma az embereket befolyásolni propagandafilmekkel a tanultságunk miatt? Vagy a történelemből való tanulásunk miatt?
Hát sajnos azt látjuk, hogy a történelem folyamatosan ismétli önmagát, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem nehezebb. Az, hogy rengeteg forrással rendelkezünk, az sem könnyítette meg a tájékozódást. Alapvetően az, hogy írástudó embereknek gondoljuk magunkat, vagy talán azok is volnánk, ez nem befolyásolja azt, hogy mennyire vagyunk meggyőzhetőek. A propagandának mindig is alapvető célja és feladata volt, hogy származástól, iskolázottságtól függetlenül tudjon befolyásolni, és ezt a jó szokását, ezt a technikát, ezt mind a mai napig működteti, hogy más nem mondjak, a fake news, az álhíreknek a megjelenése nem arra utal, hogy olyan nagyon kibűveltük volna magunkat. Nagyon okos emberek is használják, vagy őket is be lehet húzni a csőbe. Nagyon nehéz sok esetben leellenőrizni egy-egy hírnek például a hitelességét. A propaganda pedig erre nagyon ügyesen rájátszik, hiszen álinformációkkal vagy dezinformációkkal próbálja meg a politikailag vagy ideológiailag valamerre húzó embereket még durvábban arra vagy ellentétes irányba húzni. Tehát nem hiszem, hogy valamiféle intellektuális fejlődés megakadályozná a propaganda működését. Megint csak Goebbelsre utalnék, aki ugye az érzelmi, a zsigeri reakcióra helyezte a hangsúlyt. Ott az intellektusnak nem sok helye van.
De most, hogyha ezeket a filmeket így összefogjuk egy gyűjtőfogalom alá, mik azok az általános mindig visszatérő szimbólumok, amitől azt fogom tudni mondani, hogy na ez egy propagandafilm, most esett le. Tegyük fel, nem tudom, és nem a Tom Cruise-os filmre gondolunk, amikor meglátjuk a végén a stáblistát, de mi lehet az a mert ok?
A nyilvánvaló propagandafilmeknél nagyon jól azonosíthatóak olyan jelek, amelyek a hatalom, vagy ahonnan ezek az üzenetek származnak, jól beazonosítható szimbólumokat, jelképeket használ. Vörös csillag, nem tudom, bármi, ami az államra utal például, ezek vissza-vissza térnek, és természetesen a jó oldalán jelennek meg minden esetben. A rossz oldalán pedig előnytelen beállításokat fogunk látni, például a kamera munkában. Direkt sötét, fekete, koszos, nem civilizált, tehát magyarán szólva, megint csak azt tudom mondani, hogy egy nagyon jól körülhatárolhatóan polarizált világképet kell közvetítenie, mindent ennek kell alárendelnie. Vagyis nem lényeg, hogy narratíva szempontjából tökéletesen csiszolt legyen például az a sztori, amit el akarnak nekünk adni, mert nincs rá szükség. Tehát jelképeiben, kiállításában a nagyon jól azonosítható agitprop jellegű tartalmakat könnyen észre tudjuk venni. Azok, amelyek nem ilyen jellegűek, ott viszont sokkal nehezebb ezt beazonosítani. Teljesen mindegy egyébként valóban, hogy szovjet vagy milyen körből származik. Pont ez a lényege, hogy ne is lehessen tudatosan azonosítani. Elég az, hogyha a gondolat magvat elültetik az agyunkban, és aztán mi majd azt szépen kidolgozzuk és érteni fogjuk varázslatos módon.
Ők meg bíznak benne, hogy mi is megértjük, és úgy szoktuk mondani, hogy leesik a tantusz.
Igen, így van.
Azért hangsúlyozom folyamatosan, hogy Amerika és Szovjetunió, Amerika, Oroszország, mivel egyre többen hangoztatják azt, hogy kialakulhat újra a kétpólusú világrend, ismételten kezd úgymond hűlni a környezet, maradjunk annyiba, hogy egy ilyen enyhe hidegháborús helyzetbe kezd visszamenni ez a folyamatos készültség, hogy a filmek vajon mennyire fogják a következő időszakban kiszolgálni ezt a kettőpólusú világrendet. Nemrégen volt itt egy fiatalember, egy kutató, aki azt mondta, hogy Pekinget is belevehetjük egy harmadik pólusnak most már. Ön mit gondol egyébként, hogy keze alá fog dolgozni a filmipar majd ezen propagandafilmek gyártásának?
Ó, persze. Tehát ahogy mondtam az elején, a film az mindig is kész volt ilyen üzeneteknek a közvetítésére, nem azért, mert akarta, hanem mert technológiailag tökéletes eszköz mind a mai napig. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, otthon a Western, ami egy prototipikus amerikai mítosz gyakorlatilag, nem véletlen, hogy az amerikaiak nemzettudatának egy jelentős narratívája, és mint filmes műfaj is óriási karriert futott be, egészen ugye a hidegháborús korszakig. Ugye a Western az arra épül, eredetileg a civilizálatlan területeknek a civilizáltá tétele, majd később, amikor ez már nem volt elég, akkor jött a, ugye magyarul még mindig indiánoknak hívjuk, az őslakosságnak a démonizálása, ekkor jelentek meg ugye a különböző, hát primitív törzsekként prezentált indiánusok, akik állandóan a civilizáció és a fehér progresszió, a nyugati progresszió ellenében ágáltak, akik ugye egyértelműen rossz képben tűntek fel, ők voltak a vörösök. Ehhez képest, ami a keleti blokkban történt, ugye nekünk is volt westernünk, nálunk ugyan nem épült be a nemzettudatba, mert teljesen idegen tőle, ettől függetlenül volt westernünk, ugye volt Shatterhand és Winnetou történeteit ki ne ismerné, az is ismeri, aki nem olvasta soha az életben, vagy nem látott még ilyen filmeket, amit ugye az akkori NDK-ban készítettek, az akkori Jugoszláviából importálták az indiánt, és Amerikából jött színész, aki a fehér embert játszotta. Iszonyatos nemzetközi koprodukció gyakorlatilag. Az óriási ideológiai csavar az volt, hogy nehéz lenne elmagyarázni a keleti blokk tagállamainak, hogy a vörösök azok rosszak. Mi történik tehát? Winnetou mindig az erkölcsi iránytű, mindig hozzá kell igazodni, mert a vörösök jelentik a jót, és a fehérek gyakorlatilag, ahogy a sápadtarcúak, azok mindig valami rosszat akarnak.
Az ellenpólus megteremtése.
Így van. megint megvan az ellenpólus, gyakorlatilag ugyanazt az ellenpólust működtetik, de radikálisan a tetejére állítva. Nyilván a kettő soha nem találkozik. A lényeg az, hogy ugyanabban a műfajban meg lehet csinálni egy radikálisan eltérő üzenetnek a közvetítését pusztán narratív eszközökkel. Tehát pusztán azzal, hogy milyen karaktereket és milyen helyzetbe hozok, már is, hát tulajdonképpen a polarizált világképnek a két végpontját be tudom mutatni egy egyszerű váltással. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor szerintem semmi kétség nem lehet afelől, hogy a mozi, a film, amennyire még vezető médiumként tudunk erről beszélni, biztos, hogy ki fogja szolgálni a mindenkori hatalmat, már csak azért is, mert finanszírozási szempontból nyilvánvalóan onnan jön a legnagyobb bevétel vagy támogatás. Például az európai rendszerben, ugye, ami néhány kivételtől eltekintve nem tudja önmagát eltartani, mint iparág, ott ugye mindig az aktuális politikai vezetés az, ami gyakorlatilag meghatározza azt, hogy milyen filmek készülhetnek egyáltalán. Még ha nem is direkt propagandafilmek készülnek, azzal, hogy meghatározzuk, hogy milyen jellegű vagy témájú filmek készülhetnek, gyakorlatilag már az ideológiát közvetítjük vele.
Viszont ha már pénz kérdése, ugye, amint azt egy kedvenc írom, a Vaják írója is említi a Vaják könyvek első fejezetében, hogy pénz kérdése, akkor mennyi büdzsét szántak körülbelül úgy a hidegháborús időszakban? Tegyük fel a 70-es, 80-as évek környékén, és azt úgy megpróbálnánk megmondani mai árfolyamon.
Hát konkrét összeget nem gondolom, hogy tudunk mondani, inkább műfajtól függ megint csak. Tehát egy dokumentumfilm, ami egy bizonyos célcsoportnak készül bizonyos technológiával, az nyilván egy olcsóbb műfaj ebből a szempontból, mint mondjuk egy blockbusternek az elkészítése. Másként kell csomagolni a dolgokat, tehát mondjuk egy blockbusterben több írót fognak foglalkoztatni, vagy több olyan szakembert, akik ügyesen tudják csomagolni a dolgokat. Egy dokumentumfilmben mondjuk szakértőket kérnek fel a nyilatkozatokra, akiknek aztán nyilván nem fizetnek semmit. Szóval a büdzsé az a műfajtól és a prezentációtól függ, de alapvetően, hogyha a filmes gépezetről beszélünk, akkor nem hiszem, hogy bármi eltérés lenne egy átlag nem propagandának minősíthető film elkészítéséhez képest, tehát hasonló büdzsével dolgoznak. Ahogy mondtam, nyilván a műfaj és a jelleg határozza meg azt, hogy milyen financiális háttérrel tudnak gazdálkodni.
Azt mindenképpen mondhatjuk, hogy nem kevés pénzről van szó ettől függetlenül, tehát egy nagy filmet sem 100 000 forintból hoznak össze.
Az biztos, meg ugye itt mindig fontos az, hogy amikor propagandáról beszélünk, azonnal az aktuál politikai kérdések ugranak be. Tehát nyilvánvaló, hogy egy politikai hatalom úgy csatornázza a számára rendelkezésre álló eszközöket, például a pénzügyi eszközöket, hogy oda adja a támogatást, ahol ő úgy érzi, hogy az jó kezekben lesz. Tehát nyilván előfordulhat, hogy például egy bújtatott propaganda szándékkal készülő filmnek bizony nagyobb lesz a költségvetése, mint egy olyan filmnek, ami ártatlanul, hát amennyire a film ártatlan, de mondjuk direkt politikai üzenetektől mentesen próbál valamit közölni.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a propaganda filmekről hallhattak.
Ezért mondom a magamét, amíg rám esteledik. Csillagok alatt máshogy jön a hang a szájból. Lehet ezért lett nekem eltéve egy a kitalájból. Mondom, 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 hallgatsz, hallgatsz, hallgatsz. Sebes a könyv, de mégsem fáj. Úgy, mint a tapaszt, lerántani mind dolgokról. Az élet, de mégiscsak nézed, hogy egy kis lakásból hogy lesz egy élet. Kisöpörtem mindent, egy bokor alól előbújsz fenn a hegykerincen. Te ártatlan vagy, én tettelek bűnössé. Miattam váltál idegenné hűvössé. Hagylak, nem tehetlek el igazán, csak belül magamnak szállak el, mint legféltettebb kincset. Ha mégis mennél, adj itt egy hajdincset. Szép az élet, nézhet néni együtt, ahogy a nap a horizontra ráfeküdt.
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okos telefonjukkal már bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Mit várok, mit agyalom túl, pörög a lábam, a gondolat lassú. Én igyekszem feléd is nyitni, a fejem másikra cserélni. Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdtem. Nézel, de zavaromban, a kihagyom az esélyt, pedig ott van. Én szólnék, de nekem könnyebb, ha helyettem megkerülöm a földet. Ha megcsörgetsz, biztosan látom, és folyton a mobilon pásztázom. De megvárom, amíg csönd lesz, utálok telúzni, hidd nekem. Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdtem. És eszedbe jutnak kérni egy közös képet, csak emlékké. A tudatom le akar majd lépni, s lehet letagadom, hogy én vagyok én, pedig szűk már ez a jelmez, amit a kis hitűségem tervez. Magamból én vagyok, aki mindig elvesz, örökre maradnék idegen. Pedig csak mondanom kéne gyorsan, s megszűnne a hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, kint elég lenne egyetlen. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdtem. Itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdtem.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.